Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában, az együtt töltött idő során. A mai epizódban a váltásé, a változásé lesz a főszerep, két vezető kapcsolódásán keresztül. Despot Károly, az Intrum CMS igazgatója és Szabó György, a DAS jogvédelmi biztosító ügyvezetőjének találkozása jön. Mindketten Edison platform menő cégek. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezető egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Az Árnyék programban ugye összekerültetek egy párként, találkoztatok háromszor is, és beszélgettetek hosszan. Vittetek be konkrét dilemmát, vezetői helyzeteket ebbe a beszélgetésekbe, vagy hagytátok, hogy hömpölyögjön és történjen, ami történik?
Ja, jó kérdés, igen, mert hogy mind a kettő igaz. Tehát voltak konkrét olyan gondolatok is nyilván, ami, hát legalábbis nekem megvan, majd elmondod, hogy nálad, de nekem voltak persze gondolataim, konkrét gondolataim is, hogy miről lehetne érdemes beszélni, de a beszélgetés azért elsodort minket. Szóval egy nagyon rendkívül jó beszélgetés volt, és nagyon-nagyon tanulságos volt, és gondolkoztam is, hogy miről fogunk ennyi alkalommal, ennyi időn keresztül beszélni. Gondoltam, hogy majd azt az egy-két dolgot gyorsan megbeszéljük, aztán utána isszuk a kávét, vagy nem is tudom, hogy mi ez. De aztán annyi minden vetődött fel, és annyi minden érdekes dolog jött elő, hogy hát szerintem még tudunk volna tovább is beszélni.
Na és majd menjünk a konkrétumok szintjére, de hát ha Karesz behozol konkrétumokat, hogy mik voltak azok az annyi minden.
Ugye a témaválasztásból már azt láttuk, hogy van egy párhuzamosság, vagy egy hasonlóság a két cég között. Gyűrék egy picit, azt mondom, fázisban már előttünk járnak ebben a folyamatban. Hát emiatt én is azt gondoltam, hogy ez ad egy alapot, amiről fogunk tudni beszélgetni, de aztán menet közben úgy kinyílt ez a téma, és egész más aspektusok is előjöttek a beszélgetés során.
Ugye ez a cégben a cég körüli változás, amire utaltok? Ez a előttünk
igen.
Járnak.
Így van.
Igen.
Ilyet, ugye, a mi helyzetünk az, hogy sok-sok évig volt egy multinacionális vállalat a mi cégünknek a tulajdonosa. Ennek minden előnyével, hátrányával, minden szépségével és mindenféle kihívásaival. És aztán az idei év tavaszán mi a saját kezünkbe vettük a sorsunkat, és innentől kezdve önálló vállalatként folytatjuk a tevékenységünket, ami ez egy hatalmas változás volt.
Ez egy kivásárlás volt.
Igen. Úgyhogy, és hogyha a Karesz sok mindent kérdezett ezzel kapcsolatban, hogy történt, és én meg szívesen meséltem neki erről, hogy mi történt, hogy történt, és hát majd, hogy ők milyen helyzetben vannak, arról majd nyilván ő fog nyilatkozni, mert ő az illetékesebben.
Hát igen, ugye mi pedig abban helyzetben vagyunk, hogy az Intrum egy 24 országban jelenlévő multinacionális szervezet stockholmi központtal, és most egy stratégiaváltás keretében így átmozgatja, azt mondom, az érdekeltségeit a nyugat-európai piacokra, tehát Nyugat-Európában, mondjuk Spanyolországban és Angliában vásárolt céget az Intrum, vagy befektetett vállalkozások az idén, de a kelet-európai piacokról pedig elkezdett egy jeleválást, a Baltikumot és Romániát már értékesítette is, és a csehszlovák és magyar cégnek vizsgálja szintén az exitjét. A magyar egy picit olyan szempontból külön figyelmet élvez a cégcsoportnál, hogy bár ugye 24 országról beszélünk, de mi azért felülreprezentáltak vagyunk, tehát mi majdnem 10%-át hozzuk a cégcsoport eredményének, tehát nagyon óvatosan indítja el ezt a folyamatot, és egyébként most, ahogy itt ülünk december 12-én, még nincs ennek a folyamatnak rége, tehát ez mindig tart, nagyon alaposan vizsgálja meg azt az Intrum, hogy ettől az egyébként nagyon sikeres vállalatától megváljon-e, vagy inkább megtartsa.
Na, hát akkor azt hiszem, el is érkeztünk a központi gondolatához. Azt mondtam a bevezetőben, amit nem hallottatok, de ez a felkonferálás része volt, hogy ez az epizód szerintem a váltásról és a változásról fog leginkább szólni, amiben tényleg nagyon más fázisban vagytok. A Gyuriék picit utána, de szerintem abszolút közben, mert hogy közben megváltozott a helyzet, ti pedig egyszerűen a sűrűjében ennek az egész élménynek, amit ez jelent. 1000 kérdésem van ennek kapcsán, de nektek, amikor azt mondtam, hogy a változásról és a váltásról szól, akkor mi az első gondolat, ami erről megérkezik?
Nekem az volt a legfontosabb itt a mi cégünk szempontjából, hogy tovább működhessünk. Ugye azért volt ez nagyon fontos, mert ugye mi jogvédelemmel foglalkozunk, és amikor sok-sok-sok évvel ezelőtt a németek idejöttek és megalapították ezt a vállalatot, akkor azt mondták, hogy lássuk azt, hogy mi most nem vállalatot fogunk itt építeni, hanem piacot fogunk építeni. És akkor bemutatták azt, hogy a jogvédelmi piac, aminek a fő feladata az, hogy az emberek számára a joghoz való hozzáférést biztosítja, a könnyű hozzáférést biztosítsa, és ugye mi azt mondjuk, hogy az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése, mindenki tudja érvényesíteni az igazát, hogy ez tovább tudjon élni, mert tényleg az történt, hogy ahol megjelentek ezek a jogvédelmi specialisták, ott a piac fölépült, ahol nem, ott pedig ez nem volt, és hátrányt szenvedtek azok az emberek, akiknek ez nem volt. És amikor eljött ez a változás, akkor itt az egész szervezetnek át kellett gondolnia azt, hogy amit eddig fölépítettünk, és ahogyan eddig működtünk, most, hogy eltűnik fölülünk egy olyan kényszerítő, korlátozó, mederben tartó, irányító szervezet, ami egy német stratégia, hogy merre felé tudunk menni, tudunk-e mi többet adni most itt ennek a piacnak, tudunk-e a magyar embereknek többet adni, mint amit eddig adtunk, tudunk-e valami mást adni, és tudunk-e hatékonyabban és jobban működni, mint ahogy eddig működtünk.
Egy percig sem volt kérdés, hogy ebben te szeretnél maradni az élen?
Nem. Az azért nem volt kérdés, mert azért ezekben a vállalatokban lehet látni. Én legalábbis látom, eddig mindig egyetlen egyszer sem tévesztettem el, hogy megjósoljam azt, hogy merre fog menni a szervezeti átalakulás. Szokott jönni közben a McKinsey, meg a BCG, meg minden jön ilyen nagy tanácsadó.
Tanácsadó cégek.
Igen, de hogy ők mindig jönnek, és akkor megadják a tanácsokat. És az érdekes az, hogy egyébként előre lehet tudni, hogy milyen tanácsokat fognak adni. Legalábbis én szoktam ezt előre tudni. És akkor ők mindig eljönnek, akkor sok ideig felmérik, és utána ők hoznak egy nagy paksamét a dokumentum, amit igazolja azt, hogy arra kell menni, amit én sejtettem előre. Úgyhogy ez, hogy mi fog történni, ezt én azért láttam, de sok évvel ezelőttről, és beszéltem is egyébként elég nyíltan a németekkel arról, hogy én nem szeretném azt, hogyha Magyarország hátrányt szenvedne amiatt, mert őnekik az üzleti stratégiájuk megváltozott, én azt szeretném, hogy itt ehhez a fajta szolgáltatáshoz a magyar emberek hozzáférjenek, hogy legyen nekik lehetőségük ahhoz, hogy ők is az igazukat és jogaikat érvényesítsék a törvény adta keretek között, ugyanúgy, mint nyugat-európai társaik.
Milyen ezt hallgatni, Karesz?
Gyuri által az előbb bedobott cégnevek azok számunkra is ismerősök, mert nálunk is hasonló tanácsadók érkeztek meg az Intrumhoz, de azt megelőzte nálunk is egy nagyon erős, egy nagyon dinamikus felfutása az üzletnek. Ha 10 évre visszatekintek, akkor 10 év alatt az Intrum mondjuk úgy meg 6-szorozta körülbelül az árbevételét, és bekerült a top 30 legmagasabb adófizetők közé. Azt, hogy tudni kell, hogy mi nem vagyunk egyébként egy love brand, tehát ugye mi követéskezeléssel foglalkozunk, de ahogy ugye a sarki boltból sem hozunk el egy kiflit, úgyhogy nem fizetjük ki, úgy az, hogy ki kell fizetnünk a igénybe vett mondjuk telefonszámlákat vagy hitelünket, Ez mi úgy gondoljuk, hogy ez a társadalmi alapszerződésnek a része. És ebben mi óriási segítséget nyújtunk ezeknek a vállalkozások, telekommunikációs cégeknek, rezsiszolgáltatóknak, bankoknak, hogy ők a fő üzletükre tudjanak fókuszálni, és ne kell ezzel foglalkozniuk, ezt adják oda a szakértőknek. Ebben az ugye az elmúlt 10 évben, elsősorban a 2008-as válságot követő magasabb munkanélküliségi ráta is, és nem fizető állomány miatt, nagyon erős felfutása volt ennek az üzletnek Magyarországon is, és egész Európában is. De aztán én azt mondom, hogy szerencsére, ez mindig egy picit ilyen meghasonlásos állapotnak tűnik, hogy szerencsére, mert amikor a konjunktúra az elmúlt években most, hogyha háborútól és Covid-tól eltekintünk, felfutott, csökkent a munkanélküliség, nőttek az ingatlanárak, tudták fizetni az emberek a hiteleiket, illetve a korábbi tartozásaikat is. Tehát azért elért ez a terület is, vagy ez a biznisz, azt mondom, az érettségnek a csúcsára. Tehát most már azért egy olyan szakaszba értünk, ahol sokkal inkább a konszolidációs folyamatok indulnak el, és ebben mi is találkoztunk a Gyuri által említett tanácsadókkal, akik valóban megérkeznek egy multinacionális céghez, megnézik az országokat, és igyekeznek standardizálni azt mondom, folyamatokat, üzleti modellt, és itt indult el a cégcsoportban az a gondolkodás, hogy a nyugat-európai és a kelet-európai piacok között egy nagyon markáns különbség van itt a követéskezelés terén, és érdemes akkor azon gondolkodni, hogy inkább ezekből az országból kilépni, és azokra a piacokra fókuszálni, ami viszont az ő erősségük.
Ugye nagyon nehezen állom meg, hogy ne kérdezzem meg mindkettőtöktől, bármennyire is más fázis van, hogy ezt ilyenkor vezetőként nem úgy éli meg az ember, mint valami kudarc. Hogy lehet újra keretezni? Nem is foglalkoztok ezzel.
Én azt gondolom, hogy nem kell, mert hogy ezek a döntéseket, hallottuk ezt is, hogy a Koreszék cég egy fantasztikusan sikeres cég. Tehát az egyik legjobb a régióban. Tehát nem ezen dől el. Szóval szerintem ebből egyáltalán nem érdemes. Uh-huh. Még csak a gondolatát se fölvetni annak, hogy egy vállalatot azért adnak el, mert sikeres vagy sikertelen. Ezek a dolgok nagyon sokszor nem helyi szinten dőlnek el. És sokszor azt látom, hogy a multivilágban, ha egy vállalat nem sikeres egy adott piacon, az sem feltétlenül a lokális menedzsmenten múlik, hanem azon, hogy onnan föntről milyen irányba próbálják meg tolni ezt a vállalatot egy olyan piacon, ahol lehet, hogy a helyi menedzsment évek óta mondja, hogy nem erre kéne menni, mert ez nem az az ország. De ők meg azt mondják, hogy oké, erre kéne menni, mert mi meg erre szeretnénk.
Az nem kérdése, hogy Gyuri lehetőséget lát ma már bőven ebben a helyzetben, sőt látott évekkel ezelőtt is, de neked benne ebben a helyzetben ma a lehetőség az ott van, mint egy tényező, az egy, vagy még...
Abszolút, tehát talán még visszakanyarodok a kérdésed eredeti részem, ezen gondolkodtam, hogy Gyuri válaszolt, hogy azt úgy kérdezted, hogy éltük meg mi. Uh-huh. És szerintem azt nagyon fontos ketté választani, hogy éli meg a vezető, és hogy élik meg a kollégák, a szervezet, hogy éli meg. Tehát én, mint vezető, voltam olyan üzleti szituációban korábban, ahol mondjuk át kellett szerveznem egy vállalatot, és vezetőként az egy ugyanolyan izgalmas kihívás volt, de az mondjuk esetleg azzal járt, hogy egy csökkenő létszámmal megyünk tovább. De attól, mint vezető kihívás, ez egy óriási feladat, és egyébként tud érdekes és izgalmas lenni. De ebben a helyzetben talán azt gondolom, hogy nekünk az okozta a szervezetnek a legnagyobb meglepetést, amikor a kb. Fél évvel ezelőtt Felforusi Péter, a vezérigazgató, egy tonhal keretében tájékoztatta a szervezetet, hogy van egy ilyen folyamat, akkor azért először inkább ez a meglepetés, megdöbbenés,
úristen,
mi lesz most, igen. És vezetőként nekünk ebben a helyzetben szükséges úgy utat mutatnunk és jövőképet a szervezetnek, hogy valójában a pontos válaszokat még mi sem ismerjük.
Azért ez kőkemény.
Ez egy nagyon nehéz feladat. Ez így van, és minél hosszabb a processz, annál inkább, mert az eleje, és a kérdésed második felére, hogy mi sülhet ki ebből. Mi mindenképpen azt bízzuk, és abban hiszünk, hogy az a sikeres működés, az a DNA, amit mi létrehoztunk, az bármilyen más befektetői csoportok számára is izgalmas. Tehát én abban hiszek, hogy nem véletlenül lett az Intrum Magyarországon a piacon a legsikeresebb vállalkozás, és az egészen biztos, hogy külső befektetők, elemzők és mérik, és méltányolni fogják. És ezzel a szemlélettel tudunk majd tovább menni. És ez már akkor egy jövőkép az egész szervezet számára.
Mert a közösség ereje és a szervezeti kultúra, amiről ebben a podcastban elég sokat szoktunk beszélni,
nagyon erős kapocs.
A kötődés maga. És az a gyanúm, hogy nálatok is, Gyuri, ez valószínűleg nem ismerve a részleteket, de remélem egy picit beavatsz, de hogy ez biztos, hogy a folyamatban az első három szempontban volt, amitől neked meg lehetett az a biztonságot azon túl, ami eredményként mögöttetek állt, hogy ezt megcsináljuk.
Jó kérdés. Szerintem nem volt meg. Tehát amikor azért egy ilyen folyamat elindul, az mondjuk egy multinál, de egy nem multinál. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy jelentkezik a vezérigazgató, vagy a menedzsment, vagy valaki, hogy akkor mi ezt tovább vinnénk, és szóval, hát akkor persze, hát itt van, tessék. Hanem ez egy kőkemény tárgyalássorozat, és amikor ez a folyamat elindul, akkor fölvetődik a kollégákba óhatatlanul a gondolat, hogy ki tudja, milyen vevőnk lesz. Ráadásul látják, hogy a világban mi történik, hogy ennek többféle kimenetele van. Ami most velünk történt, az egyik, ami a legjobb. Tehát ez a legjobb volt. De lehet egy másik kimenete. Valaki megveszi, összeolvasztja a saját vállalatával, kihasználja a szinergiákat, eltűnik az a vállalat a piacról, nincs többé. Vagy van egy olyan is, hogy egyszerűen az dönti a tulajdonos, hogy bezárja, mert úgy tud a legtöbb pénzhez jutni. Hát különösen a mi szektorunkban azért itt jelentős összeget lehet felszabadítani ilyenkor. Tehát, hogy amit a Koresz mond, azt én nagyon értem, mert ilyenkor egy óriási bizonytalanság jön be az embereknek az életébe, akik ilyenkor elkezdik a B-terveket szövögetni, és amikor valaki B-terveket szöveget, akkor könnyen kaphat egy olyan jó B-ajánlatot, hogy azt mondja, hogy hát most itt van egy bizonytalan, aminek nem tudom a kimenetelét, mi fog velem történni, meg van egy biztos, aminek meg látom a kimenetelét, és akkor elmehettek volna. És én egyébként nagyon szerencsés vagyok a saját csapatommal, hogy velem maradtak. Ezt még nem kérdeztem meg tőlük, hogy miért, de lehet, hogy most így, ahogy föltetted a kérdést, lehet, hogy megfogom, hogy mi volt az oka, hogy mindenki a vezetőségből, mindenki ott maradt és végig kitartott. Talán az is benne volt, hogy ők tudták, én bátorítottam őket, hogy higgyék el, hogy ennek jó kimenetele lesz, és azt mondtam nekik mindig, hogy egy dolgot higgyenek el, hogy csak olyan kimenetele lesz, mert ebben nekem sok év munkám benne van, hogy ennek biztos, hogy olyan kimenetele lesz, hogy önállóan fogunk tovább dolgozni, és az ő munkahelyük biztos lesz. És ezt, hát lehet, hogy elhitték.
És egyébként nekem körbeér, és nem megelőlegezni akarom a válaszukat, de hogy valószínűleg nagyon hasonló lehet, mint a Kareszék oldalán, hogy az, hogy ők biztonságérzetben voltak, az egyrészt nyilván a te működésedből következett, te pedig biztonságérzetben lehettél az ő működésükből és a közösségből fakadóan, mindannak ellenére, hogy ennek a helyzetnek a komplexitását értjük, és ennek a nehézségeit és a bizonytalanság elképesztően magas fokát, de hogy az, hogy ebben kötődés van és kitartás, ahogy ezt az előbb is megfogalmaztuk, ezek valószínűleg nagyon egyértelműen együtt járnak.
Hát hogyne? Hát biztos. Hát ha ők nem szeretnének velem dolgozni, vagy én nem szeretnék velük dolgozni, akkor mi nem dolgoznánk együtt. De hát ugye nálunk is az van, hogy nagyon sok kollégával rendkívül régóta együtt vagyunk, és így együtt jó csapat vagyunk, értéket tudunk teremteni sokat.
Amikor beszéltél, Gyuri, a cégetekről, meg erről a változásról, meg amit te már sejtettél korábban, akkor a misszió szó járt folyton a fejemben, hogy ez egy olyan üzlet, ami üzlet, és nem akarom ezt bagatellizálni, de közben nagyon-nagyon erős benne ez a küldetéstudat. Hogy és ez a piacépítésből is következik. Nyilván nagyon másként nehéz piacot építeni. Mi az, amit említettél, hogy még ezen tekerni lehet annyi év után, és egyébként nagyon hasonló szemlélettel még akkor is, hogy ameddig nem ti voltatok a tulajdonosok, és ez lehet, hogy a Kareszék felé, bárki is lesz a háttérben, ez egy izgalmas tapasztalás.
Hogyha az ember egy multinál dolgozik, akkor ugye ma az a divat, hogy sok funkciót, egyre több funkciót centralizálnak. és próbálják a piacokat uniformizálni. Amit akkor ezt is mondott, hogy a fő indítéka annak, hogy kivonul innen, aki akar innen vonulni a tulajdonos, az az, hogy nehezen tud ebben a régióban standardizálni. És amikor ezek a funkciók elmennek, akkor ugye ez a mindenki, aki ebben a szektorban dolgozik, tudja, mi az, hogy dotted line, hogy ott kialakul egy párhuzamos szervezet szépen a központba, és elkezdik az itt lévő szervezeti egységeket szakmailag irányítani onnan a központból. Ez Stockholm, vagy Németország, vagy valami messzi-messzi terület. Na de azok az emberek, akik onnan az irányítást végzik, azok soha nem rendelkeztek, vagy soha nem dolgoztak ezeken a területeken, amiket ők menedzselnek és irányítanak. És emiatt döntések nagyon lassan születnek meg, és többször születik a inkább ne döntés, mint a próbáljuk meg, menjünk előre. És itt jön be az, hogy mi nem illeszkedtünk bele abba a portfólióba, ami nekik van, mert mi egy nagyon-nagyon rendkívül speciális területen működünk, ők meg egy nagy gépet akarnak működtetni, és ők aztán úgy döntöttek, hogy az ő területük inkább a biztosítás, és akkor elment a hajó abba az irányba, mi meg ott maradtunk a nyílt vízen magunkba, és néztünk körül, hogy mi nem tudunk ebbe menni, mert csak onnantól kezdve, hogy ők megadták a szlogenjüket, hogy ők mit mondanak, hogy biztosítani csodálatos dolog, mi meg azt mondtuk, hogy mi meg nem biztosítani szeretnénk, hanem a joghoz való hozzáférést erősíteni, hogy mindenki érvényesíthesse az igazát. Hát és akkor miért nem írjátok ki, hogy biztosítani nagyszerű dolog? Hát mert nem ezt csináljuk. Na, szóval ilyenek, hogy ebbe tudunk előre menni, hogy végre azt tudjuk csinálni, amire születtünk, amire létrehoztuk ezt a céget.
Akkor te most jól vagy.
Én nagyon.
Kívánom a Karaszéknek is, hogy hamarosan megérkezzen ez az érzés. De közben felteszem ennek a sorozatnak az egyik állandó kérdését, ami így a változás és a váltások kapcsán talán nem lesz meglepő, hogy idehozom, és ez a hosszú távúság az üzletben. Ti hogy gondolkodtok egyébként hosszú távúságról, nagyon hosszú távú elköteleződésekről úgy, hogy mindkettőtök szervezete egyébként említettük, hogy tele van egyébként hosszú távon elkötelezett szereplőkkel, küldetéssel, tehát egy részben nyilván megválaszoltátok ezt a kérdést, közben meg mégis vannak ilyen kontextusok, amik valahogy visszarántják ezt az egészet így a magasztosságból a hétköznapokba. Szóval hosszú távúság az üzletben.
Talán egy személyes történetet kezdeném. Azt gondolom, ez 15 évvel ezelőtt lehetett, egyébként ez egy versenytárs volt, de én akkor találkoztam először a követeléskezeléssel, és emlékszem, hogy ültem a kertbe, akkor épp abban a helyzetben voltam, hogy gondolkodtam egy váltáson, és egy német cégnek egy magyar leányának az élére kerestek valakit, és a telefonban mi az, hogy követeléskezelés. Engem miért érdekelne az a követeléskezelés? Majd nem mentem az interjúra, és gyakorlatilag másnap megállapodtunk, és ott elkezdtem dolgozni, és ha visszagondolok, akkor nekem az a személyes kapcsolódás, hogy vannak szabályok, van, azt mondom, hogy a társadalmi felelősségnek az a része, vagy az a tisztelet a társadalomban egymás iránt, hogy úgy nem kérem el valakinek a javát, hogy ezt nem fizetem ki, hogy ezzel én nagyon tudok azonosulni. És most már, így 15 évvel később, közte egy kis intermedzót leszámítva, én most már ott tartok, hogy a professzionális karrieremnek most már leghosszabb időszakát én ebben a szektorban töltöttem. És ezt nagyon sok más kollégámon is látom itt, hogy nagyon sokan, akik itt elkezdtek dolgozni, tényleg hosszú távon gondolkodnak, és megszeretik ezt a területet. És amikor felmerül az a kérdés, hogy ez egyébként csak egy magyar probléma-e, akkor mindig elmondjuk, hogy bármilyen meglepő, de a leggazdagabb, pénzügyileg és digitálisan is legérzékenyebb országokban, például Svájc, Skandinávia, ugyanígy vannak nem fizetőadósok, és valószínűleg mindig lesznek is. És hogy tartozni nem bűn, de mindig fognak az emberek, ezért egy hosszú távú üzleti modell, amire hosszú távú megoldást érdemes építeni. Úgyhogy én azt látom, hogy itt ezek a kapcsolatok cégen belül és cégen kívül is, tehát azok, akikkel mi Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten is együttműködünk, nagyon sok hosszú-hosszú éveken át tartó kapcsolatot eredményez a megbízói körben.
Az én válaszom erre a kérdésre, az kettős. Ugye az egyik a vállalat részéről, a másik meg az én személyes részemről, a hosszú távúság. Vállalati részről ez úgy néz ki, hogy amikor elkezdtünk itt Magyarországon dolgozni, és akkor a semmiből létrehoztuk a céget, és azt mondtuk, hogy jogvédelem és piacot építünk, akkor nekem azt mondta a főnököm, hogy Herr Szabó, mi itt 20 éves távlatban gondolkozunk. És én mondtam neki különféle üzleti modelleket, volt egy, van Németországban, ugye mi voltunk a legnagyobb ilyen specialista annak idején, és volt egy második legnagyobb specialista, aki szintén eljött ide Magyarországra, és ők egy másfajta üzleti modellen indultak el, és én mondtam a főnökömnek, hogy mi is belemehetnénk egy ilyen modellbe, és hogy ebbe lenne pénz. És azt mondta, hogy ez egy rövid távú modell, de mondom, akkor tovább leszünk vesztesések. Nem baj, Szabó úr, mi hosszú távban gondolkozunk. Mi abban gondolkozunk, hogy 20 év múlva, hogy fog kinézni ez a piac. És igaza lehet, mert a konkurens az kivonult 3 év után, nem tudták ezt jól csinálni. Igen, kevesen tudják jól csinálni. Én továbbra is azt tartom, hogy ha vállalati szinten előre nézek, akkor 20 év a horizont. És ezt nem lehet megcsinálni egyébként olyan vállalatoknál később, amikor átalakult ugye fölöttünk a rendszer, akkor ott kiderült, hogy tőzsdén lévő vállalatcsoportként nincs 20 éves horizont. Éves tervek vannak, maximum 3 éves, hogyha kikényszeríti a felügyelet, de ha nem, akkor leginkább az éves, meg az az időszak számít, amit a top management vállal a részvényesek felé, aztán utána mindegy, akár utánunk az özönvíz. Nyilván ez így nem igaz, mert nem utánunk az özönvíz, mert akkor is akarnak tovább menni, de sokkal-sokkal rövidebb az időhorizont, ami van. Én most megtehetem azt, hogy megint azt mondom, hogy 20 éves időhorizonton gondolkozok, és így szeretném építeni ezt a vállalatot, és ez nagyon jó érzés. A másik az a személyes.
Ez már egy személyes szinte, itt már át is vezet.
Átmentünk, igen, a személyesre, hogy én akkor hány évben vagy hogyan gondolkozok. Óriási dilemma volt, amikor én azon gondolkoztam, hogy bele menjek-e abba, hogy hát úgymond nyakamba veszem ezt a terhet, meg ennek a terhét, hogy akkor ezt a szolgáltatást Magyarországon nekünk kell adni a magyar embereknek, és dolgozni kell azon, hogy fölépítsük akár a konkurenseinket is, de hogy legyen itt Magyarországon erre lehetőség. Mert egyébként a konkurenseinket is mi építjük föl, és ez így is volt minden egyéb piacon is, ahol megjelentünk, és ahol sikeres lett a jogvédelem. És akkor az volt a dilemma, hogy ugye én nagyon-nagyon sokat dolgoztam, rengeteget, és nyilván pénzt is kerestem. És akkor ilyenkor az emberbe fölverül, hogy van ilyen-olyan egyéb bevételi forrásom is már, nem az lenne a jó, meg az a divatos, hogy akkor az ember így ezt leteszi, és akkor ér egy ilyen békés életet, utazgat, jól érzi magát.
Hát igen,
és
előrehozott nyugdíj.
Fiatalon visszavonul. Végül hát arra jutottam, hogy nem tehetem ezt meg. Se a kollégáimmal, se a magyar emberekkel, se saját magammal, mert ha én ezt megteszem, akkor úgy fogom iszogatni a koktélokat a tengerparton, hogy nem fog jól esni.
A Gyuri állapota, amit ezzel hoz, Karasz segített téged ebben a folyamatban, vagy ad egyfajta jövőképet, vagy biztonságot, miközben persze nyilván nagyon más pályát jártok be, és a ti szenárióitok között nincs az
a beszélgetésünk során igen, tehát azt gondolom, hogy jó látni azt, hogy ugye most már utaltam rá, hogy döntés előtt vagyunk, de még nincs döntés, és egyébként olyan döntés is lehet, hogy úgy dönt a tulajdonos, hogy nem adja el, és maradunk a svéd Intrum berkein belül. De minden esetre az, hogy látni azt, és a beszélgetések során Gyuri ezt még részletesebben bemutatta, hogy ez mennyire egy ilyen hullámzó folyamat volt. Tehát volt olyan, amikor úgy tűnt, hogy akkor sikerült tovább lépni, aztán akkor megint megakadt, akkor megint tovább, megint megakadt, és ez az egy ilyen megerősítést adott, hogy
normálisan mi van.
Ez normális, hogy bár nagyon jó lett volna már tudni azt, hogy, és azt mondhatom most itt a podcastban, hogy A vagy B, vagy mi történt, de hogy ez lassabb. Itt most türelem kell, és az is egy fontos vezetői tulajdonság, hogy ilyen helyzetben ilyen is legyünk türelmesek, és a szervezet további tagjait is picit nyugtassuk meg, mert elképzelhető, hogy ez még egy hosszabb hónapokig is akár eltart, ahogy a Gyuri mesélt, ott is sokadik fordulóban lett eredménye. Viszont most már ugye azt látjuk, hogy lelkesen és előre tekintve egy nagyon pozitív jövőképpel tekint vissza erre az egész folyamatra.
Jó, hogy behoztad, hogy képzeljük el, mert ebben az 1 plusz 1-ben van egy másik elem a hosszú távúság kérdésén túl, hogy hozok a Bridge Booklistről mindenkinek, minden párnak egy-egy könyvet, az idei Booklistről, az üzleti könyvlistánkról, mégpedig most Litkai Gergely kurátorunk ajánlását, ugye ő humorista, a Duma Színház alapítója, és ő Jane McGonigal Elképzelhető című könyvét ajánlotta, nem tudva, hogy ma hova fut ki a beszélgetésünk, és hogy a váltásból és a változásból hogy lesz egyébként szerintem fantasztikus híd az, hogy mi képzelhető el, és mi nem. Ezt az ajánlást írta Gergő a könyvhöz. A jelenünket legerősebben az befolyásolja, hogyan képzeljük el a jövőnket, a tartós változásokhoz pedig csak optimistán és kreatívan lehet alkalmazkodni. Legyünk elsőre nevetségesek, hiszen a jövővel kapcsolatos minden hasznos kijelentés elsőre nevetségesnek tűnik. Teljesen véletlen, hogy pont ezt hoztam mára, de olyan valószínűleg most ez nehezen tapintható, hogy véletlennek tűnne, de nem tudtam volna ennél jobban beletrafálni. Van-e erre reflexiótok, vagy mindent elmondtam az idézettel?
Pont most dolgoztunk azon, hogy 2026-os jövőkép, hogy rakjuk össze, és sokan nevetségesnek gondolják ezt a cég berkein belül. De mégis azt látom, hogy csodálatos kollégáim vannak, akik már most óriás lelkesedéssel dolgoznak ezen. És majd meglátjuk, hogy hova fut ki. Lehet, hogy ma tényleg így van, hát lehet, hogy ma ez teljesen nevetséges. Ott ültünk, és azt mondtuk, hogy de. És aztán, mikor eljöttünk, akkor meg nekifutottunk, és már megy. És már dolgozunk rajta. És ilyen, a mi életünk az tele van ilyen nevetségesnek látszó dolgok megvalósulásával, olyan csoda dolgokkal, amiknek nulla esélyük volt. Annak is nulla esélye volt, hogy így tudunk tovább működni, ahogy most tovább működünk. Nulla. Meg is mondták, 5 évvel ezelőtt volt egy nagyon komoly ilyen beszélgetésem, ahol teljesen világosá tette minden partner, hogy
ez... Nem hisznek benne.
Nem. Tehát, hogy ez Szabó úr, értjük, hogy maga mit gondol, de erre még nem volt példa, és nem volt, és lett.
Karesz neked az elképzelhetőről?
Hát, ja, azt mondom, hogy azt az üveggömböt, azt úgy jó lenne úgy megforgatni, hogy tényleg lássuk, milyen kimenetele van, és úgy tényleg kirázni ezt a valóságot, hogy mi a következő lépés. De amíg nem tudjuk, addig mi is készülünk, és mi is készülünk olyan tervekkel, olyan, azt mondom, megállított vagy elmaradt fejlesztésekkel, amiből rengeteg van bekészítve, amin lehet, hogy aztán tényleg fél év múlva majd mi is mosolygunk, hogy mégsem arra lesz szükség, mert mást hozott az élet. Tehát a bizonytalan nem tudunk készülni, viszont lehetséges változatokra előkészülni, azt mondom, hogy fontos.
Két váltás történetében nézhettünk bele ma, más-más fázisban, de hasonló vezetői dilemmák és kihívások között. Mit jelent sűrű bizonytalanságban átvezetni embereket, céget és persze magunkat vezetőként, megtartva és megtalálva egy jövőképet, ami lehet, hogy eleinte nevetséges akár, mégis az elképzelhetősége okán nagyon is megvalósítható. Hát képzeljük el, hogy ilyen a világunk.
Ez volt a Rebusiness 1 plusz 1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1 plusz 1 különkiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistül Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ez egy Béton podcast.